A Blackmore's Night muzsikájáról az jut eszembe, hogy nekem még az ágy szélére kuporodva meséltek a szüleim. Olyan vastag és poros könyvekből, amiket ma már csak könyvtárakban vagy füllett padlásokon talál az ember. Akkoriban Andersent, a Grimm testvéreket vagy Benedek eleket hallgatni felért a mai szupermozik nyújtotta élményekkel. Na, szó sincs fanyalgásról. Én oda vagyok az izgalmas és látványos filmekért. De vannak történetek, amiket a saját fantáziánkkal kell elképzelnünk. A meghatározott fejű sárkányok, a példamutatóan stréber lovagok, és a vártoronyba zárva bugyután sikítozó hercegnők közül mindig a boszorkányok voltak a kedvenceim. Na, bennük aztán volt kurázsi. Meg különben is. Ha már a Dallasban is jockeynak szurkoltam, miért ne drukkolhatnék épp a seprűt táncoltató fekete köpenyeseknek? Arra viszont álmomban sem gondoltam, hogy egy nap a boszorkányok kilépnek a fantázia biztonságos mélységéből, és olyannyira valóságossá válnak, hogy egyházat alapítanak, tagdíjat szednek, és felvételi kérdőívvel szűrik ki a nem méltó boszorkányjelölteket. Mert hogy Magyarországon ez a helyzet. Üdvözlöm a hallgatókat, Bartyik Bálint vagyok. Az első Pesti Egyetemi Rádió műsorának következő negyedórájából kiderül, hogy mi a boszorkányhit alapja, és megszólal a magyar boszorkányok szakrális vezetője is. Előtte azonban hallgassuk meg, mit szólnak a témához a budapesti forgatagban megállított járókelők.
Lehet, hogy komolyan gondolják. Én nem tudom, nekem ez ilyen inkább kicsit nevetségesnek tűnik. Mert boszorkányok nincsenek, azt tudjuk.
Mint egyház, vagy egyesület, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam. Nem értek vele egyet.
Ez sötétség. Most már annyiféle egyház van, most föltámadt a sátán ereje, és ez az igazság. Nem bolondultam meg, csak erős hitem van.
Boszorkányságban én már nem hiszem, az már múlt. Boszorkány üldözés, meg ezek a témák, azok már réges-régen lejártak. Vannak boszorkányok, de hát nem azzal a klasszikus fogalommal szerint, mint ahogy azt régen gondolták.
Vannak, igen. Létező dolgok is vannak. Vagy engem még nem érintett közvetlenül, hál' Istennek.
Nem sokat tudok a boszorkányokról. Amíg senkit sem bántanak, addig nem érdekel, hogy mit csinál egy boszorkány.
Ez is egy ilyen életstílus, gondolom. Ők sem gondolják, hogy valóban, nem tudom, repkednek, vagy valami, csak egy, nem tudom, identitás. Jedi egyház is van.
Hát akkor gratulálok, Magyarországon vannak kommunisták is, mindenek van, nem? Tök mindegy. Hát hülyék mindenütt van.
Stílszerűen ez volt a Voodoo People a Prodigy-től. Most pedig Gubica Eszter következik, az ELTE néprajz szakos hallgatója, aki saját kutatást végzett a Babona jelenkori szerepéről. A kedvünkért most a boszorkányság eredetébe is bepillantást nyújt.
A magyar néphitnek és hiedelem világnak az egyik legbonyolultabb alakja a boszorkány. Ennek több oka van, ugye mindenki hallotta a hatalmas nagy boszorkányperekről, amik nagyban befolyásolták és idegen hatásokat is hoztak a magyaroknak a boszorkány hitébe. A boszorkány az egy ilyen néphitbéli hiedelem alak. Pócs Éva, aki nagy szakértője ennek a témának, három csoportot különített el a magyar néphitben. Itt a természetfeletti lényeknek a csoportját ide tartozik például a kísértet, az átmeneti lényeket, például a farkasembert, és a természetfeletti képességekkel rendelkező embereket, így például a táltos, garabonciás diák és a boszorkány. A magyar néphit egyébként speciális ebből a szempontból, hiszen nálunk sokkal több a természetfeletti képességgel rendelkező ember, mint az összes többi lény. Maga a hiedelem alak rendkívül bonyolult, hiszen sokféle hiedelem lény tulajdonságát magába szívta, tehát a boszorkány pereknek köszönhetően például rengeteget felvett a táltos alakjából. Úgy gondolták, hogy ha felállnak a luca székre, úgy láthatják meg a boszorkányt, hogy annak a fején van egy ilyen nagy fejdísz, hogy fejék, és félre kell fordítani a fejét, hogy be tudjon jönni a templomba december 13-án. Tudomány mai állása szerint, amikor bejött a keresztény vallás, akkor egyetlen egy női isten alak volt, ez pedig Szűz Mária, akinek csak pozitív tulajdonságai vannak. Persze emellett még Szent Anna, Szűz Mária édesanyja és különféle szent asszonyok, akiket felruháztak pozitív tulajdonságokkal, de kellett valamiféle hiedelem lény, ami az Isten anyáknak a negatív tulajdonságait hordozza, és így ez lett a boszorkány. Persze az tévhit, hogy a boszorkány csak negatív, hiszen sokszor van az, hogyha valakit megront egy boszorkány, akkor el kell menni egy másikhoz, hogy az vegye le a rontást. Vagy például a bábákat, a szülőasszonyokat tartották nagyon gyakran boszorkánynak, mivel ugye nagy volt a csecsemő halandóság, ezért sokszor a bábákat gondolták, hogy megrontották a gyerekeket. Boszorkányperek nagyon sok hitanyagot hoztak be. Általában úgy kérdezték, mondjuk a papoknak volt egy kérdőívük, hogy igaz-e, hogy te szemmel megverted a szomszédasszony tehenét, és hogyha az embernek a lábát belerakják a spanyol csizmába, akkor azt mondja rá, hogy igaz. Például a boszorkány szervezetek is a boszorkányperekkel együtt terjedtek el Magyarországon, mert tulajdonképpen maguk a papok mondták a népnek, hogy boszorkány szervezetek úgy épülnek fel, mint egy hadsereg, van benne kapitány, hadnagy, zászlós, van benne kanőrdög, és akkor így az emberek a haragosaikat, vagy akik általuk meg nem magyarázható módon vagyonhoz jutottak, jelentették fel, és vádolták meg azzal, hogy ők kanőrdög vagy éppen egy boszorkány szervezet kapitánya. Természetesen az archaikusabb falvakban, a szegényebb falvakban, ahol nem hódít ért ennyire ez a fajta multikulturalitás és a városi kultúra, ott nyilvánvalóan sokkal erősebb. A hiedelem az mindig az élet dolgaira akar magyarázatot adni. Meg kell magyarázni, hogy a gyerek miért lett beteg, és nem biztos, hogy mindig a racionális magyarázata jó, és amikor beteg a gyerek, és az orvosok azt mondják, hogy nem tudják meggyógyítani, akkor természetesen az emberek mindent megpróbálnak, hogy meggyógyuljon, és akkor nyilván természetfeletti dolgokhoz is folyamodnak. Az emberek a városi léttel kiszakadnak egy elzárt közösségből, és ezáltal kiüresedik az életük, és valahogyan mindenféleképpen ki kell tölteniük, hinniük kell valamiben. A katolikus vallás és az ilyen régebbi vallásoknak a keretei néha túlszorosnak tűnnek, és ezért kell egy ilyen misztikusabb, sokkal nagyobb teret engedő vallás felé kötődniük. Ha jól tudom, alakult is egy kutatócsoport itt az ELTE néprajztanszékén, akik a mostani ezoterikus dolgokkal, hát így a úgynevezett ezoterikus robbanás utáni hitekkel, boszorkánysággal foglalkoznak. Abban, hogy élnek köztünk boszorkányok, én nem hiszek. Én abban hiszek, hogy vannak emberek, akik érzékenyebbek és nagyobb empatikus képességgel bírnak, és a pszichológiai részében hiszek. Szerintem a tarókártya nem arra jó, hogy megmondja a jövőt, és megmondja, hogy ez már pedig csak így történhet, hanem arra, hogy a képek során az ember elkezd gondolkodni, és talán egy helyzet, amivel kapcsolatban zsákutcába jutott, kap egy újfajta nézőpontot, és akkor így talán jobban sikerül azt megoldani.
A Magyar Boszorkány Szövetség 1986-ban alakult. Csekély taglétszámmal illegalitásban működött. 1991. augusztusában már nemzetközi boszorkány találkozót rendeztek Zamárdiban. 1992. június 23-án pedig a Fővárosi Bíróság hivatalosan regisztrálta a Magyar Boszorkány Egyházat.
A Boszorkány Szövetséget egy szakrális vezető, egyben varázsló és főpap irányítja. Munkáját territóriumi főnökök és külföldi összekötők segítik. 9 nemzetközi és 2 kimondottan magyar ünnepnapot tartanak.
Honlapjuk szerint a szövetségnek több mint 11 ezer regisztrált tagja van.
Forrás: boszorkányszövetség.hu.
Ha lehet egy műsornak sztár vendége, akkor az ebben az összeállításban Abafi Cézár, a Magyarországi Boszorkányegyház szakrális vezetője, főpap és varázsló. Őt kérdeztem arról, hogyan lesz valakiből boszorkányvezető, és mesél arról is, hogy milyen kalandos úton tömörültek egyházba hazánk védikus erői.
Amikor alakultunk, akkor többen voltunk, de hát ugye, mint mondtam, nem mindenhol szeretnek minket. és gyakorlatilag sok támadás érte a Boszorkány Szövetséget hivatalos helyekről. Kellett intézni a dolgokat, bíróságra járni, ügyészségre, ide-oda, és engem bíztak meg a végén, és a többi az háttérbe vonult, ugye, mert nem akarták annyira kompromittálni magukat, úgyhogy most már csak én vagyok az egyszál vezető, és ezért lettem szakrális. Gyakorlatilag nekem a nagyanyám és a nagyapám is ezzel foglalkozott, és az anyám is. Csak a gyerekeim nem nagyon örökölték, ugye a fiúk abszolút nem foglalkoznak vele, a lányom az néha jósolgat, de hát az csak ilyen amatőr alapon. Most ez úgy jött gyakorlatilag, hogy mi már a illegalitásban, szóval még a kommunizmusban szerveződtünk ilyen lazább csoportban, 86-ban, és amikor ugye jött a rendszerváltás, akkor 90-es években ugye már lehetett egyházat alapítani, stb., de ezt nem tudtuk még akkor, nem is foglalkoztunk vele, hanem hogy összejöttünk, és a boszorkánysággal akartunk foglalkozni. Tehát az első ilyen hivatalos csoportunk az a Vörös Rébék stúdió volt. Rendeztünk egy nagy ilyen nemzetközi boszorkányfesztivált lent a Balatonon, és oda meghívtunk egy angol ilyen utazó boszorkányt. Most az avatta fel az itteni boszorkányokat, hát aki érdemes volt rá, és utána ültünk össze, azt hiszem Székesfehérváron március 21-én, ezek ilyen híres boszorkány napok, azt tudnék, tavasz első napja. Na most elég nagy vita voltam belőle, mert ugye sokan féltek, hogy majd a katolikus egyház meg ezek azok betámadnak minket, be is támadtak. 1991-ben gyakorlatilag beadtuk, és azt hiszem nyárra már meg is kaptuk. Mi voltunk az első olyan csoport, aki nyilvánosan színre mert lépni, hogy jóslásokat, meg ilyesmiket fölvállalták. Voltak jósnők Pesten, csak stikában. Egyetlen egynek volt iparengedélye, és nem is tudom pontosan, hogy mire kapta. Személyiségfejlesztő kisiparos, azt hiszem.
Ez vajon azt jelenti, hogy bárkiből lehet boszorkány? Vajon erre születni kell, vagy megtanulható? Egyáltalán honnan tudjuk, hogy nem vagyunk már most is boszorkányok?
Tanulni is lehet, csak ha nincs olyan tehetsége, olyan adottság, akkor egy kicsit nehezebben tanulja ezeket meg. Megérzés, empátia gyakorlatilag. Szóval ilyen, ami mostanában a háttérbe szor az emberekbe, azok az adottságok, ezek nincsenek meg benne, ezt nagyon nehéz megtanulni. Hát a kötelezők elég minden boszorkány ilyen, hogy mondjam, ünnepnél vagy rituálénál van a kard, a tör, a serleg és egy ilyen pentagram, ugye ez a négy őselemet szimbolizálja, föld, víz, tűz, levegő, és gyakorlatilag ugye a rituáléval akarják elérni a quintesszenciát, ami a lényeg.
De ha ilyen jóbuli boszorkánnyá válni, vajon mivel magyarázza a főpap az egyházát körüllengő sztereotípiákat?
Tudjuk azt, hogy amikor a boszorkány üldözés megkezdődött, akkor fedezték fel a könnyomtatást körülbelül. Tehát millió számra több száz éven keresztül nyomkodták a könyveket ilyen izébe, és mind negatívot írtak róla. Tehát ki van találva, hogy a vasorú bábától kezdve az ördög imádásig mindenféle rossz. 80% az abszolút elutasítja, tehát ilyen nincs, meg csak arra emlékszik, ami mesekönyvekből a vasorú bábára, vagy pedig a még rosszabb, hogy ezeket tüzelték. Ugye beszélgettem nagyon sok pappal. Míg egyénileg beszélget az ember, addig nincs, de ha többen vannak, akkor már veszedelmesek. Ugye az is szóba került, hogy hát azért csak eltüzelgették a boszorkányokat. Most azt kell tudni, Magyarországon azért nem. Itt azért, hogy mondjam, logikusabban gondolkoztak az emberek. Itt is kivégeztek néhányat, de nem annyit közel sem, mint ott nyugaton, Spanyolországban vagy a Németalföldön. És ugye a pap mondta, hogy nem ők tüzelték el, meg nem ők, hanem ők csak ott voltak, meg mit tudom én, az állami hatóságot tüzelték, de hát az állami hatóságot ők mozgatták. De az volt a lényeg, hogy ez egy halálos üzlet volt, mert a bíró is pénzt kapott, a hóhér is, a rőzsegyűjtő, mindenki. És aki följelentett, hogy az boszorkány, az meg megkapta a vagyonát a följelentettnek. De hát ha egyszer már följelentették, akkor már vége volt, hát addig gyúzták ott, vagy sütötték, míg be nem ismerte. Eltüzeltek egy halommal, és kajakra tiltották be a végén a boszorkány üldözést, de már marára szégyelték.
A legtöbben most biztosan azt gondolják, nem is láttak még igazi boszorkányt. De kérdem én, biztos ez? Ha van tévénk, meg egy kis kitartásunk, könnyen belekukkanthatunk egy interaktív jóslásba. Vagy ez mégsem ennyire egyszerű?
Tévén keresztül, rádión keresztül jósolni nem lehet olyan pontosan, mint személyesen. Lehet. Szóval én meg tudtam jósolni, egyszerű kérdés tettek fel a rádióba, gyakorlatilag, hogy mit tudom én, el akarom adni a lakásomat, el tudom, és körülbelül mikor. Na, azt én meg tudtam jósolni, ott nem volt probléma, jöttek a visszajelzések. De gyakorlatilag már egy bonyolultabb jóslást nem lehet megcsinálni. Energiát is lehet küldeni, de az kell, hogy nagyon erősen vevő legyen Pécsen a nő. Sokat jártunk be ilyen bohócizékbe, vagy reggeli műsorba, ilyen kis hülyeségre, de ez akkor volt, amikor még népszerűsíteni akartuk a boszorkányságot. De most már nincs rá szükség, sőt, ugye már majdnem minden tévébe ül valami jósot, mondja az igazságot. Az duma, az egész arról, hogy fizesse be a lóvét, a 90-es emeldíjas.
Most pedig a nagy leleplezés. Mert hogy minden valamire való műsor tartogat leleplezést. Fedjük hát fel a boszorkány seprű titkát.
Az dísz. Dísz gyakorlatilag és fallikus jelképe van, régen is ilyen fallikus jelkép volt.
Bár Abafi Cézár meggyőződéses boszorkány helyenként rávezetette különös és mesés világ sajátosan emberi oldalára. Személyiségfejlesztő kisiparostól kezdve az MLD-as SMS-ért jósoló média boszorkányig. De bármit is gondolunk most, az azért mégiscsak jó, hogy egy kis mese tovább él mellettünk és körülöttünk. Bartyik Bálintot hallották, közreműködött még Halász Glória és Pál Zalán. A következő seprű táncoltatásig, viszont hallásra.